napokban az ifjúsági csoportunkból egy fiatal ember azzal jött hozzá, hogy Jóska bácsi, tessék valami programot adni nekünk az új esztendőre. Az első reakció a visszautasítás volt, hogy Anna, azért ez túl nagy igényű kérés, én adjak programot, pláne egynek csoport és esztendőre. De azért jó volt ez a provokáló kérdés, mert mégiscsak rákényszerített, elcsöndesedjek, és Isten elé álljak, hogy valóban, Uram, nekem, nekünk, fiataloknak, öregeknek, önképpen mi a programod, mi az útra való szavad erre az új esztendőre. És kaptam valamilyen feleletet, és most ez a dolgom, hogy elmondjam nektek a feleletet. Igazából egy mondat a felelet, de hát nem nehéz kiszámítani, az egy mondat aztán három részre fog bomlani, tagolódni, és hát ez a váza a mostani szolgálatomnak. Az egy mondat rendkívül egyszerű, a három részre tagolás is alapjában véve nagyon egyszerű, de éppen egyszerűségében benne van a lényeg. A folyamatos elmélkedésemnek ez a meggyőződése, erre meggyőződésre jutottam. Az egy mondat így hangzik, hogy itt van egy új esztendő sok lehetőségével, éljünk emberibb életet. Ennyi az egész. Éljünk emberibb életet, mint tavaly éltünk. Emberibb életet. Kétfelé elhatárolva. Azt nem tehetjük programba, hogy isteni életet fogunk élni, Isten életét fogjuk élni. Vannak isteni segítségek, isteni áldások, igék, szentélek, de ha maximálisan vesszük ezt, akkor is emberi életet, és a tavalyinál eddiginél emberi életet lehet élni. Tehát nem Isten életét éljük, hanem emberi életet, csak hát emberi életet. Lefele elhatárolva az állati életet nem kell külön beprogramozni, az megy magától, csak el kell lazítani magunkat, a szellem kontrollját egy kicsit le kell állítani, és azonnal jön az állati élet. Tehát egy két szélsőség között van a program emberi élete, nem Isten életét, és nem az állatok életét emberi, sőt, emberi, az eddiginél emberi életet éljünk. Ez világos, egyszerű program, csak ezt tagolni kell, hogy ez közelebbről mit jelent. Emlékezünk Teilhard de Chardinnek a szép nagy ívelésű gondolatára, hogy jött a hominizáció, két lábra álltunk a négy lábos életünkről. Aztán a hominizáció után nagyon-nagyon soká jött a humanizáció, és igazából ezzel kezdődött néhány tízezer évvel ezelőtt a magasabb rendű emberi élet. A hominizációt mindig vissza-vissza helyezik, ma már egy millió év körül járunk szinte. A humanizáció néhány tízezer évvel ezelőtt kezdődött, fél százezer évvel ezelőtt már kultusz maradványokat találnak, nevetési kultusz, stb. Ez a humanizáció kezdete, és aztán 2000 évvel ezelőtt elkezdődött a krisztianizáció folyamata. Mert ebben a nagy ívelésben vagyunk, és ebben van egy kicsi darabka idő, az 1982. esztendő, ebben törekedjünk emberi életre. Ez az én elmélkedésem nyomán Istennek az üzenete. Na most jön a hármas tagolás. Hogyan éljük ezt az emberi életet? Három kifejezést fogok mondani. Görögül mondom, és kérem szépen a fiatalokat, tanulják meg igenis görögül is ezt a három kifejezést. Az a nevezetesség ennek a háromnak, hogy az első Arisztotelesz mondta ki, a másodikat Platón mondta ki, a harmadikat meg a Bibliában találjuk. nem ennyire ragozva, így ragozva, hogy én most a ritmus vagy a ritket ilyen ragozom, de hát ezt a görög szót sokféle változatában találjuk, majd néhány igét is olvasok a megfelelő pillanatban. Tehát három kifejezés, három kétszavas kifejezés, ahogy ember, mi az, hogy ember, kicsoda az ember, erre adatik három fellet, és azt mondta, hogy ezt a három dolgot, ezt jobban valósítsuk meg a mindennapi életünkben. Azt gondolom, hogy fiatalokat nem bánja az, hogyha Arisztotelesz és Platon mellé teszem a Bibliát, vagy a Biblia mellé oda teszem Arisztotelesz és Platon, egy istenük van, Plátonnak és Ézsaiásnak, és itt tovább majdhogy nem egy időben is éltek. Tehát nem zavar minket, azt gondolom azt, hogy ilyen nagy ölelésben veszem az üzenetet, Arisztotelesz, Platon és a Biblia. Kicsoda az ember. Erre Arisztotelesz híres felelete, amit tulajdonképpen gondolom tanultak a fiatalok testvérei, vagy filozófia, vagy valami más órákon, hanem a lélektan, egyéb órákon illik ezt tanítani és tanulni. Arisztotelesz mondta ki azt, hogy az ember zoon politikon. Zoon politikon, vagyis társas lény, egyszerű szóval. A polisz volt a görög életnek a közösségi kerete, politikos, az nem egyszerűen politikust jelent a szóval életében, hanem a városban élő, az egymással társas kapcsolatokban élő ember. Tehát Arisztotelesznek a meghatározása az ember lét az, hogy az ember zoon politikon, igazából együttesben, az ember együttesben tud emberré válni az ember, és bele kell merülnie az ember lét közösségébe, ahhoz, hogy emberi legyen. Ez egyik. A másik Platónnak a mondása, aki azt mondja, az ember zoon logikon, a logosz volt Platónnak a nagy szava, nem csak a Bibliának, neoplatonistáknak és aztán jánosi íratoknak a nagy szava a logosz, zoon logikon, azt jelenti, hogy az ember nem csak társas lény, hanem értelmes lény. A logosszal, a logikával megajándékozott lény. Maga Pláton is persze mondja, hogy ez inkább lehetőség, mint valóság az ember számára, hogy értelmes életet éljen, de megvan ez a lehetősége. Emberi mi voltánál fogva, adatik néki ez a lehetőség, hogy logikus, értelmes életet éljen. Tehát lehet emberi életet élni úgy, hogy közösségben jobban megvalósítani emberlétünket, lehet úgy élni, hogy az értelmi képességeinket jobban kifejtjük, kifejlesztjük. Ez a zoon logikon, és a harmadik a Bibliából az a szó, amit mondom, sokféle változatban találunk, most a rím kedvéért, így mondom, az ember zoon aneumenon. Majd ezt egy kicsit fogom elemezni, bontszólókat, ezt a szót. Zón aneógmenon. Ez pedig magyarra fordítva azt jelenti, hogy az ember nyitott lény. Nyitott lény. Tehát ha a hármat összevesztük, zón politikon, zón logikon, zón aneógmenon. Közösségi lény, értelmes lény és nyitott lény. Hát ennek a fiatal barátomnak és egész gyülekezetnek adom ezt a nagyszerű programot, emberi életet éljünk ebben az esztendőben, ebben a hármas tagolásban, a közösségi életünket mélyítsük el, az értelmes életünket gazdagítsuk, és a nyitottságunkat gyakoroljuk ebben az évben. Az első kettőről nem akarok sokat beszélni, mert az igazi mondani való most ez a harmadik, ez a zoon aneógmenon, a nyitott lény, a nyitott élő lény. Az első kettőről sokat beszéltünk, és lehet is, meg kell is még beszélni, de most a hangsúlyt mondom, a harmadikra teszem, csak egy-egy mondatot szinte az első kettőről. Zón, politikon, közösségi lény, társas lény, itt csak utalok erre a vitára, beszélgetésre, Hopfertvéser belső utakönyve, igenis a belső kultúránkat is művelni kell, de abban a meghatárolásban, amit József Attilától tanultunk, hogy hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. József Attila zseniálisan ráeszmélt, hogy jó, hát fürösztöm, mosakodom magamat, meditálok, gyakorlatozom, de ez a magamban ez kevés, másban moshatod meg arcodat. Erről nem akarok részletesen szólni, ezt tudjuk, de hát ebben persze van tennivalónk ebben az esztendőben, és igenis gyakoroljuk magunkat ebben, hogy másban megmosni arcomat. A modern pszichoterápiának ez azt gondolom egyik alapvető igazsága, hogy igen, hát legyen valaki, akivel egészen mély, egészen intim személyes kapcsolatban vagyok, de legyen egy csoport is, egy 10-15 főnyi csoport, ahol a csoport relációban, a csoport dinamikában élem meg az életemet, és teljesedik ki jobban az életem. Tehát erről elég legyen ennyi, hogy igenis, valakivel nagyon intim kapcsolatban, de az nem elégíti ki ezt a követelményt, hogy zón politikon, ehhez kell még egy legalább 10-15 főnyi csoport, és még azután a szélesebben gyűvűző emberi közösséget ahhoz, hogy igazán emberi életet élő emberré lehessek. Erről most elég ennyi. A másikról is, Platónnak az igazságára is csak valamennyit, egy-két mondatot, zón logikon. Itt csak annyit, hogy az embernek sokféle képessége van, sokféle erők, ennek a játékában realizálódik a mindennapi életünk. És hát ezek között az egyik képesség a gondolkodás. A gondolkodás által vezérelt élet. Ez nem is az egyszerű dolog. Sőt azt lehet mondani, hogy itt lesz igazán magas rendűvé az ember, amikor az értelem vezérli az életét. Persze, hogy mondom, itt megint részletezni kellene, hogy az egész emberiség ma kifele jön a logika világából, és lendül át, vagy mondjuk így kifele jön a racionalizmus világából, és lendül át az irracionális másik végletbe, mint ahogy végletesen volt racionalista az emberiség, 1-2-300 év óta belelendült a racionalizmusba, aztán most visszaüt a racionalizmus, és megy, lendül az irracionalizmus felé, élednek föl babonák, hatalmas erőt kapnak mítoszok és sötét kultuszok, lelkes híveket találnak. Az irracionális lehetőség megigézi az embert, és búcsút vesz a rációtól. Ez az emberiség mozgása, de ezen belül, testvérek, az egyénnek a mozgása szerintem igenis időszerű, úgyhogy az amúgy is ungálkodó irracionális erőkből igenis a ráció, a logosz felé megyünk irány. Az emberiség már nem akar racionalista lenni, mert erre ráfizetett erősen és keresi az irracionális utakat. Az emberiség vonala már nem. De testvérem, neked, nekem, meg azt hiszem sokunknak még ott kell fölvenni a fonalat, hogy mi még nem vagyunk elég racionálisak. Még nem vettük birtokba az irracionálisan reánk ható erőket. Még túl sok irracionális erő kavarok bennünk, indulatok, szenvedélyek, agresszivitások, sebek fájnak, és ezek a fájdalmak vezérlik az életünket. Ehhez képest, hogy mennyi irracionális erő lögödös, taszigál minket ide-oda, ehhez képest magas rendű program az, hogy zón, logikon az ember legyen értelmes lény. Az irracionális erőket fogja be, és végül is az értelme pásztorolja, kormányozza az életét. Ez a második Na a harmadik ez, ami az igazán bibliai üzenet ma este, de szerintem nem kevésbé érvényes az Arisztotelesz és a Platón igazsága. Közösségi életet élni és értelmes életet élni, csak mondom most ezek után, mint lépcsőfokok után veszem ezt a bibliai kifejezést, hogy zoon aneugmenon. Ez azt jelenti, hogy az ember nyitott lény. Egyébként erre az antropológusok pontosan ebben a században eszméltek rá, hogy a lényeges különbség az állat és az ember között. Az állat szűk világban, zárt világban él. Még akkor is, hogyha sokfele mozog, a növénnyel szemben mozgási lehetőség az állatnak alapjában nagyon beszűkült világban él. A tipikus példának vegyük a kullancsot, amely fönt lóg egy falágon, akár heteken át mozdulatlanul mindaddig, amíg alatta nem legerészik egy állat, akár derén, akár vaddisznó, és a fölszálló szagos meleg most megindít benne bizonyos ösztönreakciókat, és ráfogja az állat, és akkor kezdik szívni a lépét. Ennyi az egész élete. Ott lóg és várja az impulzust, a fölszálló meleg állatszagot, és akkor megmozdul egy az élete. A méheknek egy kicsit mozgalmasabb, és a gerinceseknek egy kicsit változatosabb, de minden állat igazából zárt világban él, ahhoz képest, ahogy az ember nyitott. Éppen tegnap járt nálunk egy nagyon okos nő, és mutatott egy nagyon szép vastag könyvet, egy ilyen kultúrtörténeti könyvet, amit most kezd tanulmányozni, majd én is szeretném tőle átvenni, amit ahogy mondotta, azzal kezd a szerző, hogy négy lábról két lábra áll föl az ember, mondom, vagy egy millió évvel ezelőtt talán. És hogy milyen hallatlan változást idéz elő, egyszerűen ez a fizikai külső tény. Négy lábra állva milyen kicsi kör az, amit lát az ember, és fölegyenesedve két lábra milyen fantasztikusan kitágul a mindenség. A tér, és ennek a vonzatában az idő, és megjelenik a távolság, közelség, a tegnap, a holnap. És így, persze mondhatja, hogy volt ez egy borzasztó csúnya materialista magyarázat. Mindegy, azért ezt nem lehet elvitatni, hogyha négy két lábban valaki egy egészen kicsi kör tud nézni, ha fölemelkedik, akkor hallatlanul kiteljesedik a perspektíva. Na most ez a görög szó, most elemezgessük egy kicsit ezt a görög szót. Aneugmenon. Ez egy összetett szó, az alapszó tulajdonképpen olygó. Görög szó azt jelenti, hogy nyitni. Olygó vagy olygnyűmi, két variáció van az alapíge. Tehát olygó nyitni. Na, azt nagyon érdekes, hogy így is használja a görög, hogy olygó. De érdekes, hogy az Új Szövetség mindig hozzáteszi azt, hogy an olygó. Az an, az ana, az pedig a görögben azt jelenti, hogy fölfelé. Például az antrópos az ember. És ez így jelenik, hogy fölfele tekintő, nagyon érdekes. Etimológia szerint az ember szó, a görög szó, az antropos, antropológia, stb. Ott is az anó van a fölfele tekintő. Tehát olygó az nyitni, an olygó, azért lehet, hogy túlzott elemzésekben, fölfele nyitni. Hát benne van, nem lehet elvitatni. Elég lenne azt mondani, hogy olygó nyitott, de így van, hogy an, ógmenosz. An oigmenos, oigmenos, így egyszerűsödik a görög szabályok szerint. Tehát az elemzésen az ember nyitott lény, és pedig fölfelé nyitott lény. És itt aztán jönnek egymás után a bibliai igék, elgyönyörködtem, mostanában használom ezt a szót, hogy belegyönyörödtem abban, hogy micsoda igék vannak a nyitottságról. Na de mondom, ezt teológusoktól függetlenül a modern antropológiának az alaptétele embernek lenni, annyit lenni, nyitottnak lenni. Tehát hát ők nem azt mondják, hogy ez a mennyei világ felé nyitottnak lenni, csak nyitottnak lenni. Lehetőségekben, szabadságban élni. Hát engem ez a görög ige ide vezet, hogy fölfele nyitottnak lenni. És mondom, gyönyörűséges igék vannak, csak
két első
igét mondom, aztán majd középig is mondom az igéket. Az üdvösséget látomásokba látják a proféták, az Isten emberei. És nagyon érdekes, hogy hogy cseng egybe Ézsaiás és mondjuk a Jelenések könyve. Ézsaiásnak, Deutero Ézsaiásnak a fogságban profétáló profétának, Ézsaiásnak van látomása az üdvösségről, amikor Isten kihozza majd a fogságból a népet és üdvösséget ad. És egyebek között ez van a látomásban, Ézsaiás 60:11. Kapuid legyenek nyitva állandóan, ne legyenek zárva se éjjel, se nappal. Az üdvösség állapota nem a fallal körülvett, minden ajtó bezárt erődítmény, hanem a nyitott. Éjjel, nappal legyen nyitott a te kapud. És hát erre rímel aztán a mennyei látomás a Jelenések könyvében, ahol is az új ég és új föld gyöngyszeme tulajdonképpen az új Jeruzsálem, az égkövekből, drága kövekből felépült város, amelyiket az akkori tökéletességi mérték szerint négyzet alakúnak, sőt köb alakúnak gondoltak, széle, hossza, magassága egy, tehát négy oldalú, 12 kapu van rajta, minden oldalon három kapu, minden kapu egy gyöngyszem, egy hatalmas isteni gyöngyszem. És ezt olvassuk, kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem is lesz ott. Tehát éjjel-nappal nyitva van, nappal nem zárják be, de hát éjszaka meg nem is lesz, tehát állandóan nyitva lesz. A 12 kapu állandóan nyitva lesz, ez a nyitottság a megvalósult üdvösségnek a szimbóluma. Meg kell tanulnunk azt, hogy embernek lenni, egyebek között ezt jelenti a logosz vonal, szimbólumokban gondolkozni. Ez, ami igazán megkülönböztet az állattól, veszélyt, ha eszközt használni, a majom nagyszerűen tud eszközt használni, és tovább szimbólumokban gondolkozni. Ez az emberi méltóság, ez a logosz, a szellemnek a lehetősége. És hát az ószövetségi, újszövetségi látnok egyaránt látja az Isten megváltását, abban, hogy egy város, egy dicsőséges város, mert a kapui éjjel-nappal nyitva vannak. Most tehát az ember, amennyire megváltott ember, nyitott ember, sok irányban vannak kapui, nem egy irány, nem csőlátású, és nem egybejáratú. Különböző módon lehet megközelíteni az ember, lehet vele kontaktust találni, lehet vele a zene vonalán, lehet vele az imádság vonalán, lehet a vér vonalán, egyik vár. Több kapu van, amelyen át kommunikálhat az ember, és az isteni állapot, a megváltás állapota a nyitottság. Ennek ellentéte a szorongás, a félelem, a zárkózás, a rejtőzködés, és így tovább. Tehát itt van a nyitottság, és tehát itt van a két nagy íge, hogy kapui éjjel-nappal nyitva vannak. Aztán a sok-sok szép igéből most néhányat hadd olvassak, és a testvéreimre bízom a mélyebb elmélkedést. A Lukács evangéliuma 12. részében van ez a gyönyörű vers, a 36. vers. Legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak nekik. Én szeretem ezeket a konkrét igéket tágasabban érteni. Amikor jön Jézus Krisztus, azonnal ajtót nyitni. De amikor jön a barátom, azonnal ajtót nyitni. Nyitni, azonnal hallani. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Az üdv esemény az, hogy én újra meg újra félelmetbe bezárkózom, és akkor zörgek valaki, és ha meghallom és megnyitom, akkor történik az üdvösség. abban történik az üdvösség, hogy árvaságomhoz odalép valaki, zörget, megnyitom, és meghallom, és egy asztalhoz ülünk, és itt lát, azt mind szimbolikusan értsük. Az ember lét megváltása, kiteljesedése van ebben. Aztán külön elmérkedést érdemel Pál megtérésének a története, Cselekedetek 9-ben. Itt csak utalok arra, hogy Jézus gyógyításainak a refrénje, tulajdonképpen a nyitás, a süketnek a fülét megnyitja Jézus, hogy halljon. A vaknak a szemét megnyitja, hogy lásson az ember. Igazából az élet torzulásának, bezárkózásának az üdvösséges gyógyulás az, hogy a fülét hallóvá teszi, a szemét, ajtókat nyit, a lép ajtóit nyitja meg. És ebben az összefüggésben érdekes a Pál megtérésének a története, a Cselekedetek 9-ben van, az, hogy Saul fölkelt a földről a mennyei látomás után, és kinyitott a szemét, de egyáltalában nem látott. Aztán kézen fogva bevezetik Damaszkuszba, és ott az a bizonyos Anániás elmegy, meglátogatja Sault. Azt mondja, hogy az Úr küldött engem, és egyszerre, mintha valami pikkelyek estek volna el szeméről, újra látott. Ha ezt rendszerbe vesszük, akkor ilyesmi alakul ki, hogy először látott, legalábbis azt hitte, hogy lát, azt hitte, hogy jól lát, világosan látott. Jött a mennyei látomás, annak a lenyűgöző fénye valósággal megvakította a földiekre nézve, aztán jött a Krisztus szolgája, mint egy pikkelyek estek le a szeméről, a fájok, ezek a zavaró, vagy ezek az akadályozó tényezők, és megnyílt a szeme úgy, hogy mennyeieket és földieket harmonikusan látok. Az üdvözülésünket ebben a szimbólum rendszerben is el lehet mondani, hogy először azt hiszik, hogy jaj, de okosak vagyunk, jaj, de jól látunk, nekünk van igaz, milyen sok hülye vesz körül minket, milyen okosak vagyunk mi. Jön a mennyei élmény, de csak nem látunk semmit. Uram, se égéket, most már nem értek semmit. Aki valóban átment a újjászületés, a megtérés mélységén, az azt mondja, hogy Uram, most már semmit nem értek, se magam, se másikat, nem hibáztatok senkit, meg nincs igazam. És akkor jönnek megint csak a testvére, jön valami módon segítésre, egy pikkelyek estek le a szemünkből, a hájunknak a darabkái, és akkor kezdünk látni Isten és emberi dolgokat egyaránt. Tehát az üdvösség a nyitott év és a nyitott ember. Jelenések látomás sorozata, azzal kezdődik a levelek két levél után, láttam a megnyílt eget, a nyitott eget. Az Isten üdvösséges Isten, boldog Isten, és ezt így is mondhatjuk, az Isten nyitott Isten. Amikor megkeresztelkedik Jézus, akkor látja az eget, mint egy megnyitott eget, a megnyílt eget. Jézusban megnyílt az ég, és ennek a reciprokja, a felelete erre a nyitott ember. És végezetül egy nagyon kedves igét, ahol szintén ez az anoigo, anoignumi görög ige szerepel a 2 Korintus 6-ban. Pál apostol egy kicsit korbolóan, biztatóan, kedvesen mondja a korintusiaknak, akikkel súlyos harcot vív, szellemi harcot vív, olyan kedves ez a rész a 6. részben. Ti korintusiak, szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek. Nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely a mi számunkra. Viszonzásul pedig, mint gyermekeimhez szólok, tárjátok ki, nyissátok ki ti is a szíveteket. Nem gyönyörű ez a néhány mondat. Szám megnyílt, szívünk kitárult előttetek, keresztények vagyunk. Ez a nyitásban mutatkozik. A baj az, hogy a mi szívünkben van hely nektek, még így is. hogy rágalmaztok, bántotok minket. A baj az, hogy ti zártátok be a szíveteket mi előrünk, mi előttünk. Viszonzásul tárjátok ki ti is szíveteket. Testvérek, lehet ennél gazdagabb programot adni egy esztendőre, zóni politikon, gazdag közösségi életet élni, zóni logikon, értelmes, az eddiginél értelmesebb életet élni, az irracionális erőket befogni a logosznak a fegyelmezésébe, és zóni aneumenon megnyílt életet. A megnyílt ég felé megnyílt szívet gyakorolni. Nagyszerű program, mert ezt én elfogadtam, elfogadják, hogy is imádkozzunk.